tanítást fogunk most venni, ami folytatja azt a vonalat, amit már elkezdtünk. Beszéltünk a szellemi törvényekről, és vettünk többféle vonatkozást is. Tehát egy kemény eleddel, itt fogok imádkozni is mindjárt, hogy ez megfelelő módon tudjuk venni, de úgy gondolom, hogy időnként szükség van könnyebb, máskor szükség van nehezebb eleddel is. Mennyire kell köszönjük, hogy te felnőttettél minket is, mikor mi felnőttek lettünk, be tudjuk fogadni a szilárd, a kemény eredet, és nem csak teljesen élünk most, mint a csecsemő, hanem kemény szilárd eredet is, hogy megerősíts minket, hogy valóban el tudjuk végezni azt a munkát, amit te adtál nekünk. Köszönjük, hogy segítesz meg. Ugye beszéltünk már az imádság és bőjtől, hogy mennyire fontos, és amiről most szeretnék beszélni, az oldás és kötés hatalma. Olyan szellemi törvény ez, amely egy olyan igében van lefektetve, ami a Máté 16-19-ben olvasunk. Ez akkor történik, amikor Péter tesz egy kijelentést, amikor Jézus megkérdezi, hogy minek mondanak engem az emberek, és akkor elmondják, hogy kinek mondja, és akkor Péter mondja, hogy te vagy a Krisztus, az Isten meg a fia. És erre mondja Jézus, hogy ezt nem test és fél jelentette ki neked, hanem hogy mennyei atyám. És ezután mondja Jézus Péternek a következő szavakat, hogy amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyekben is. Amit feloldasz a földön, feloldott lesz a mennyekben is. Ugye ez Péter olyan hatalmat kapott Krisztustól, amely Péteren átszáll az ő utódaira is. Tulajdonképpen, amiről most szeretnék beszélni, pontosan ennek a gyakorlása. Meg fogjuk majd nézni a rövid időjárat a témának, és tulajdonképpen egy olyan témáról, egy nagyon kemény témáról fogunk beszélni, ami tulajdonképpen szabadulás, ördögi kötésekről. Ami úgy gondolom, hogy aktuális. Hogy miért aktuális, ezt majd folyamatosan egyszerűen elmondani példákkal, de sokáig fogadtam a szívembe, hogy mi legyen az a tanítás, ami elkezdik a szeptemberi szezont, az őszt, és valahogy ez nagyon megadatott, hogy erre igen szükség van. És ez azért is fontos, és azért is érdekes, mert Jeremiás prófétát bátorított a Szent Szellem a következővel. Azt mondta neki a Szent Szellem, hogy írts, rombolj, pusztíts, és csak utána plántálj és építs. Tehát nagyon fontos, hogy az ellenség munkáinak a lerombolása nélkül nem tudunk építkezni. Hogyha szeretnék egy jó veteményes kertet, Miklós, ugye? Akkor mit kell tennünk? Ki kell gyomlálnunk a gazt először. Ugye most venni valaki egy földet, amiben különféle dolgok vannak, és mi azt szeretnénk, olyan szépen jön a kertje, mint a Pidékének, a Miklósnak a kertje Miskolcon, akkor először azt kell csinálni, hogy kiirtani, lombolni, pusztítani. A gazt. Az, hogy előkészítsük a talajt, hogy mi ültessünk bele. És nagyon gyakran ez nem történik meg, és ezért is úgy gondolom, hogy nagyon aktuális erről beszélni. Erről a témáról már beszéltünk talán egy évvel vagy másfél év ezelőtt, de én úgy gondolom, hogy nagyon aktuális továbbra is a téma. Én hiszem, hogy ez a mostani alkalom, ez egy több részes alkalomra tervezem. Ugye mondtam már, hogy jövő héten nem lesz, de szeretném megkérni mindenkit arra, hogy kicsit készüljünk fel a témára, és két hét múlva meg imádkoznánk és próbálnánk alkalmazni azt, amit tanultunk. Mert úgy érzem, hogy volt erről egy tanítás egy évvel ezelőtt, de az valahogy elszállt és átléptünk fölötte, de ahhoz, hogy ez jobban megmaradjon, és valóban használjon az életünkben, ahhoz meg kell tennünk ezt a lépést. Most átnézzük nagyon sok olyan igei alapot, és nagyon sok olyan dolgot, amit szeretnék összefoglalni, de kérném, hogy ezt majd otthon folytassa mindenki, írjon egy listát, és menjünk tovább, és utána két hét múlva fogunk ezért imádkozni. Kifejezett egy olyan ima alkalom lesz két hét múlva, egy nagy remélhető, nagyon előteljes ima alkalom lesz, ami nagy átfődést hozhat. Tehát tulajdonképpen, amiről most beszélnünk kell, mi megnéztük az igében, az igei alapot, hogy az oldás és kötés hatalmát Jézus átulázta Péterre, és Péteren keresztül minden további hívőre. Kicsit beszéljünk arról is, tulajdonképpen ami itt a legnagyobb ördögködés, és erről szó volt régebben, kicsit lesz benne ismétlés, de nagyon sok új dolog is, hogy mi az átok. Az átok egy olyan gonosz, ördögi láthatatlan kötelék, olyan, mint egy gumikötél. Biztos ismeritek azt, mikor valaki edz, sportolók mennek a fonditelemre, és egy kötelkötnek a magukra, és próbálnak elmenni, minél messzebb mész el, és a gumikötél egyre feszül, és ha próbálnál jó messze, és minél messze, annál erősebb a feszítés. És a végén mit csinálsz? Kicsit alig vesz, akkor visszaránt a részhez. De egy olyan vonulat, amiből valamilyen ok miatt rákerül az embernek az életére, egy folyamatos lehúzást, romlást, szerencsétlenséget, betegséget és mindenféle betegséget generál. És hogy miért aktuális ez? Én úgy gondolom, hogy én elég jól ismerek most már titeket, és én hiszem azt, hogy mindenkinek az életében biztos, hogy van olyan rész, amit, ahogy itt Jeremiás mondta, ki kell gazolni, ki kell tisztítani, hogy tudjunk oda a jó magot ültetni. Tudtak el rának mondani? Én magamat is beleértem. Végig fogunk mondani ezen. Tulajdonképpen ez a láthatatlan erő, és ez nagyon sokszor így van, én magam is sokszor megértem az életemben, hogy próbálok megtenni dolgokat, mindent megteszek, amit tudtam, amit tanultam, és vannak dolgok, amikor minden magától megy, pedig ugyanúgy csinálom, és egyszerűen más, van, hogy megfeszülök, nem tudok eredményt elérni. Ez működik részlegesen is, de nagyon sokszor embereknek az egész életét, ez a gumikötél, ez a láthatatlan kéz, ami lenyom minket, ez befolyásolja. És ahhoz, hogy ebből valóban felszabaduljunk, hogy szükséges ez a több részes alkalom, hiszem, hogy az áttörés fog okozni a gyülekezet életében. Mi Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által megnyitotta az utat a szabadulásra. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy olyan, mint egy menetjegy. Kaptunk egy menetjegyet, de azt mi nem érvényesítjük és nem teszünk érte, akkor úgy, hogy megbüntetnek minket, mint a nem is lenne menetjegy. Elszállunk a BKV-ra, boldogan lobogtatjuk a jegyünket az eledőnek, és megbüntet minket. Miért? Mert nem érvényesítettük. Nagyon sokszor beszéltük arról, hogy a kereszténységben nagyon sok minden benne van, de nekünk is hozzá kell tennünk mindig valamit. Meg kell nyomnunk a gombot az autóban, hogy elinduljon. És igazából ezről lenne szó. Ugye Krisztus megváltott minket a törvény ártától úgy, hogy átokká lettünk. Mert meg van írva, átkozott, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Tehát mindezt azért tesszük, és azért gondoltam, hogy ez nagyon aktuális, és hiszem, hogy olyan hasznos ez mindenkinek az életében, mert a keresztnek az áldásai, azok nem jönnek automatikusan, hanem hit által érvényre kell juttatni, tennünk kell érte. Példabeszédek 26.2. Miképp a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképp az ok nélkül való átok nem száll az emberre. Ugye tudjuk azt, és úgy is lehetne mondani más szóval, hogy ha egy átok van egy emberem, akkor ennek mindig van valami oka, mindig valami okozza. Tehát a legfontosabb dolog, hogy először mindig fel kell deríteni az átoknak az okát. Ezt nem tudjuk tenni intézményesen, és ezért gondoltam, hogy ez egy két-három részes tanítás és gyakorlati foglalkozás lenne, mert ezt valamilyen módon majd fogjuk látni, és az adok majd segítséget, mindenkinek magának kell megtennie, azért, hogy ez valóban hatékony és az életünket felszabadító. Én is sokszor úgy érzem, hogy időnként ilyen tényleg, mint egy gumikötelek lennének mindannyiának az életében. És már ki is éreztétek azt, hogy csinálunk valamit, teszünk valamit, vannak rossz szokások, vannak rossz dolgok, amik nagyon sokszor démonikus eredetőek. Nem is olyan nagy dolgok, sokszor kis dolgok is. De a lényeg az, hogy nem tudunk megszabadulni tőle. Ilyen az, amikor valaki alkoholfüggő, ilyen az, amikor valaki drogfüggő, meg egy valami. De ilyen az esetben egy rossz szokás, egy dohányzás és egy rossz szokás az esetben. Ez is lehet különféle megkötődöttség. De lehet nagyon sok minden más is. Tehát valahogy úgy lehetne ezt mondani, hogy átkok ilyen is léteznek, és az átkok az olyan, mint egy sötét bal. És nagyon sokszor ez a múlból nyúlik ránk. És ezért megnézzük azt, hogy mit kell tudnunk erről az ige alapján. Itt kb. 50-60 ige helyet kiírtottam, most egy nagyon hosszú táskában hagytam, de kinyomtattam 10 példányt, mert szerintem ezt érdemes lesz mindenkinek hazavinni és végignézni, hogy fel tudjon készülni a következő alkalommal. Nézzük meg, hogy mik azok a bűnök, amelyek az ige alapján átkot tudnak hozni, és az átkot meg tud telepedni az életünkön. 9 ilyen részt gyűjtöttem össze, és majd arra kérlek titeket, hogy mindenképpen ezt folytassátok, és hogy ott vagyunk ez a gondolatkör, hogy utána valóban két hét múlva tudjunk ezzel imádkozni, és tudjuk a szabadulás irányában is tenni. Az első a beszédbeli bűnöknek az átkai, a második az örökölt átkok, a harmadik a hatalommal kimondott átkok, a negyedik a szexuális bűnök miatti átkok, az ötödik a bálványimádás, okkultizmus átkai, a hatodik az átkokat hozó cselekedetek, a hetedik a tipikusan hívőket jellemző átkok, mert ilyenek is vannak, erről is fogunk beszélni, van az antiszemitizmus átka, az okkult tárgyak miatti átkok. Ezeket próbáljuk most valamilyen módon jól áttekinteni. És alapvetően ugye az igéből tudjuk, hogy az áldás és átok téma a Bibliának egy nagyon-nagyon fontos tanítása. Ugye mind a kettő arról szól, hogy a természet fölötti erők működnek az életünkben, és ezt akár elfogadjuk, akár nem, akár hisz benne valaki nem, látjuk mások életén is. Én sokszor néha találkozok emberekkel, olyanok, akik nem hívők, és vannak olyan szituációk, amikor tényleg nyitott tudok lenni, és egyszerűen látom az emberrel, hogy ez egy megszállott ember. Látom, hogy átok alatt van az életem. Nagyon sokszor van, amikor tudok rajta segíteni, van, amikor nem. Hogy ez hogy működik el, amit szintén később fogunk beszélni. De nagyon-nagyon fontos, és a Bibliával egy nagyon egyszerű szabályt meg tudunk erre adni, hogy az áldásnak mi az oka. Az áldásnak az oka, a Isten hangjára való hallgatás és az engedelmesség. Az átokok is van egy nagyon egyszerű oka, nem hallgatsz Isten hangjára, és nem teljesíted a parancsolatot. Ilyen egyszerű. De nagyon-nagyon fontos, azt is meg kell érteni, hogy áldás csak akkor működhet, ha előtte megszabadulunk az ördögi kötésektől, az átoktól. Nem lehet egyszerre, nagyon nehéz az, hogy az áldás és az átok egyszerre működjön. Nézzük hát akkor ezt a 8 területet, amiről beszéltünk. Ugye a beszédbeli bűnök átkai is, itt nagyon sok elégét lehetne hozni, de most egy párt felolvasom, nagyon sok nem fog felolvasni, csak leírtam. A Zsoltárok 59.13-as így szól, hogy elsőjüket csapdába bőgjük, vétkes szájunk és ajkuk beszéle, hiszen csupa átok és hazugság, amit beszélnek. De ugyanezt olvashatnánk a Jakab 3.9-1-ből, és így szólt, hogy ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból áraszthatja az édes és keserű vizet? Ugye az Ádám is nagyon beszélt erről, és nagyon-nagyon jó előkészítése volt ennek, hogy ő is adott egy döntést, hogy az ő beszéde az mindig pozitív lesz. Áldani fog mindenki. Áldani fog mindenki. Ez nagyon nagy, én gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon helyes dolog. Hadd meséljek el egy dolgot, amit én személyesen éltem meg ez a beszédbeli bűnök átkaival. Édesanyám korán meghalt, 18 éves voltam, amikor meghalt, és tulajdonképpen egy teljesen egészséges ember volt, megmondom őszintén, legnagyobb megdöbbenésem volt, amikor ez történt. De emlékszem, kicsi gyerekkorom óta, főleg akkor volt, mint a Máté most, ilyen 6-7-8 éves, az anyukám, meg az apukám, hát hogy is mondjam, nem voltak valami túl jó viszony, mert nem volt egy mind a házasság, és a lényeg az, hogy és erre nagyon emlékszem, hogy anyukám ezzel, de nagyon sokszor elmondta, hogy én meg fogok halni, és a gyerek, mondom, apámnak mondta, a gyerekeim már betettek egy szociális otthonba, és ott fogsz meghalni. És mi történt? Anyám meghalt, mikor én 18 évesen voltam, és én emlékeztem erre az egészre, annyira belém ivódott, és direkt vettem apámnak egy lakásszalagosra, hogy nehogy bekerüljön a szolgálat, nehogy megvalósuljon az átok. Mi történt? Ő saját maga kérte, hogy mehessen be a szociális otthonba. Nem is tudtuk lebeszélni róla, nem is tudtuk volna, hogy eléggé balakán, nem is tudtuk volna ezt megtenni. És mi történt? Nem, a szociális otthonba, és ott halt meg. nem ismertem még ezt a szabályt, mert nem is tudtam ezt, hogy hogyan működik. De ez nagyon megragadt bennem, hogy mennyire fontos, hogy mi jön ki a szánkból és mit mondunk el. Ez nagyon-nagyon fontos. Erről sokat beszéltünk, és úgy gondolom, hogy erre szintén érdemes felkészülni. A másik, amivel talán kicsit többet foglalkozunk, az örökölt átok. Ugye ez azért fontos, mert az embereknek generációs felelőssége van. Akik apák, vagy apák, szülők, vagy nagyszülők, azoknak ilyen számodan mind felelősségük van az utódok körében. És amit meg tudunk tenni, és meg is fogunk tenni két-két múlva, az az, hogy igenis lehetőségünk van megszabadulni az, amit felsoroltam ezt a 9 témát bele, mert még többet is. Ez mind olyan, hogy ezt tudjuk, hogy Jézus Krisztus ezeket mind legyőzte, de az előbb beszéltünk, nekünk ezt aktiválnunk kell, tennünk kell érte. Tennünk kell érte, mert nem fogunk működni. Ugye az egyik legfontosabb okán meg az örökölt átoknak 2 Mózes 20-ban van leírva. Ugye ez így, a 10 parancsolatnak ez egy nagyon fontos része, és így legyen. Az első parancsolat. Szóval ne legyen néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égen, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vízekben a föld alatt vannak. Ne imádj, és ne tiszteld azokat. Mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyát védkét a fiakban, harmad és negyed ízlően, aki engem gyűlölnek. Ugye ez nagyon sok ilyen tanítás volt, hogy ez most hogyan működik, hogy működik vagy nem működik, de ha kicsit szétnézünk, és látjuk az életünkben, az emberekben és a különféle kapcsolatokban, ez működik. Az átoknak a legáltalánosabb oka az emberek életében, hogy megszegik a 10 parancsolatnak az első pontját. És ezeket a parancsolatokat nem lehet úgy megtörni, hogy valaki átok alá ne kerüljön. És ez sajnos nagyon előteljesen látszik az emberek életében. És hogyha elkezdünk kicsit számolni, hogy itt 4 generációról volt szó, megbüntetem az atyát védkét a fiakban, a harmad és negyed ízlően, akit engem gyűlölnek. És ezt Isten mondja. Ugye léteznek ördögi kötések, de Isten is tud átkozni. Isten tud állani, és tud átkozni. Tehát első parancsolat, ő nagyon erőteljesen kihangsúlyoz. És ha kicsit elkezdünk számolni, és visszamegyünk 4 nemzedékre, akkor ki tudja gyorsan kiszámolni, hogy hány őse van egy embernek 4 generáción keresztül? 30 ősünk van. És hányan tudjuk megmondani, hogy ezek közül egyik sem kezdetek okul dolgokkal foglalkozni. Nem tudjuk. Én sem ismerem a 4 generációs visszamegyek az ősemet. Azt sem tudom, hogy kik voltak. Hát úgy gondolom, én mindenképpen szeretném majd ezért imádkozni, mert vannak olyan dolgok, amikor nem is tudhatok. De ezek működnek és hatnak. Ez azért nagyon fontos, mert ugye vannak különféle családi vonulatok. Vannak különféle, és ezek működnek fizikailag is, meg lelki értelemben is. Vannak ugye eleve örökölt betegségek, amiket szintén meg lehet törni, és vannak örökölt lelki dolgok. Én ismerek olyan embereket, akik ugyanúgy, ahogy elváltak a szülei, a gyerekek ugyanúgy elválnak. És lehet, hogy ez nem törik meg generációval keresztül egy. És ez működik. Mi úgy gondolom, hogy ez mindenképpen a dolog, amivel foglalkozunk kell. A harmadik összefoglalásként az úgynevezett hatalommal kimondott átkok. És itt egy igét olvasnék fel, Nehémiás 13.2-t. Mert nem mentek Izrael fiai elé kenyérrel és vízzel, hanem felbérelték ellenük Bálámot, hogy átkozza meg őket. De Istenünk áldása fordított az átkok. Ismerjük ezt a történetet gyakorlatilag, ugye a Bálám Szamarát, még a mai napig is szerintem rendben, és nem is tudják, hogy miről beszélni, hogy Ámi Bálám Szamara, hogy ez még honnan jön ez a mondás. Ugye azt tudnunk kell, hogy ez a történet körülbelül 3500 éve ezelőtt történt. És azt is tudni kell, hogy ez a Bálám, ez egy mezopotámiai jós volt. Nem volt izraelita. Tulajdonképpen egy varázsló volt, úgy is mondják, hogy finoman, hogy pogány próféta. Az egészben az a döbbenet, és ez nagyon sokat gondolkod, hogy van ez, és Isten kijelentéseket adott neki. Óriási szellemi látása volt ennek az embernek. Hogy miért, ez egy nagy lejtő a Bibliában. magával, ezt nekem nem sikerült megfejtenem. De a lényeg az egy biztos, hogy Isten igenis szólt hozzá, óriási hatalma volt, óriási híre is volt, mert ugye amikor fölvélelték őt, igen sok pénzért, hogy átkozza meg Izraelt, és ugye Isten azt mondta, hogy ezt nem tetted meg, és ugye amikor próbáltam megáldozni áldását a véget, de a lényeg az, és ez valamilyen szempontból mindenképpen fontos is tudni, és Lukács 10-10-re olvasom el, hogy ímé adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenségnek minden erejét, és semmi nem állhat nektek. Tehát igaz, azt jelenti, nagyon fontos tudni, és ez azért fontos, mert hatalommal kimondott átkok, ezek jöhetnek az Isten emberétől is, de jöhetnek a sátán emberétől is. És ezek működnek. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ugye vannak sarlatánok, most azon ne beszéljük, igenis vannak olyan jósnok, jövendőmondók, akinek igenis természetfölötti erejük van, csak nem az Isten. De ennek ellenére ezek működnek. Tehát vannak olyan átkok, amelyet a sátán szolgálja mondanak ki, és gyakorlatilag nagyon fontos üzenet, hogy Jézusnak nagyobb ereje van. És nekünk ezt kell alkalmazni, ezt kell megtanulnunk, és ezt fogjuk majd 2 év múlva alkalmazni. De ki azok, akik tudnak hatalommal átkot kimondani? Ugye egyrészt vannak az ilyen szellemileg látó emberek, mert ilyenek vannak, vagy voltak, igen, vannak most is. De ugyanilyen hatalommal kimondott átkot lehet például az orvos. Ugye ma az orvosi szakma az nagyon kiemelt szakma, a tudomány az egy rendkívül magasra emelt dolog, ez nem volt így a világ történelmében, és nagyon gyakran az orvosok úgy gondolják, hogy ők aztán mindent tudnak. Sok mindent tudnak a biológia belől, de az emberről általában a test, lélek és szellem, arról már sokkal kevesebb. Folyik egy nagyon erős képzés most már az orvosi egyetemeken is egyébként a lelki irányból, és vannak kezdeményezések, hogy még a szellemi dolgokról is orvosok tanítsák, hogy lefelé az orvosokról, hogy nagyon a testre a biológiára koncentrál. És úgy gondolják, hogy már pedig tudják, több száz ilyen eset volt, és lehet, meg ez fog történni. Van is valószínűsége, de nem szükségszerű, mert 1000 példa van állva a történetben, hogy hívők elkezdtek imádkozni, ha valaki nézi 7 számos klubot, szinte nincs olyan hét, hogy ne legyen pont egy ilyen példa, hogy elment az orvoshoz, orvos ezt mondta, rögtön felhívta a gyülekezetet, elkezdtek imádkozni, és teljesen más lett belőle. És az orvosok állnak, és lehintenek, azért gyorsan tudják tenni magukat, de ennek ellenére tovább mondják a tulajdonképpen, hát sokszor átfogolnak az emberek életére. És hatalmuk van, mert az emberek átadják a hatalmat, és tekintik őket, hogy igenis ők értenek a biológiához, hogy nem értik. De ugyanez van a szülő-gyerek viszonyban is. Ugye nagyon-nagyon sok olyan lelki probléma van, amikor a szülő gyerekkel rossz viszonyban van. Egy tipikus példa, amikor a szülő nagyon felhoztak ki a gyerek, és akkor azt mondja, hogy te nem tanulsz, már megint hanyas hoztál iskolából, olyan hülye vagy, hogy nem viszed soha semmire. És nagyon sok szülő mondja ezt, és egy nagyon-nagyon-nagyon nagy durva átkot mond a gyerek. És nagyon sok gyerek azért egész életére hatással van, és bekerül egy olyan folyamba, mert a szülőnek van egy, és ezek mind olyan szellemi törvények, amit ha akarunk, hanem működnek. Szülőnek akkor is meg tekintélye van egy hatalma, akkor is, hogy a gyerek azt mondja, hogy hülye vagy te, bármit mondasz, lehet ezt mondja, de attól az előbb működnek. De ugyanez megvan a főnök beosztott viszonyban, vagy akár tanárdiák viszonyban is. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ha valaki hatalommal bír a másik fölött, és kimond dolgokat, akkor nekünk ezt, mint az orvosi dolgokat is, nyilván tisztelte kell, mindig a tekintélyt tisztelni kell, ezt kell tartani, hogy szülőnél, tanárnál, akár egy orvosnál is. Egy doktor úr lehet, hogy ezt így gondolja, de ez nem így lesz. Tehát mindig, ha valamit kimondanak egy negatív dolgot, egy pozitívat ki lehet oldani. Ez megint az oldás kötésnek egy szellemi törvény. Hogy elmondja hatalommal, de ugyanolyan erővel hittel elmondod, de tisztelettel, hogy ez nem így van. És akkor már tudod semlegesíteni. Ez nagyon fontos, hogy ezt megtegyük. Nézzük a negyedik területet. Nincs túl sok idő, de sokkal több minden írtam le, úgyhogy ha valakit érdekel, hogy olvassa el, és érdemesebb utána felkészülni, hogy hatékony legyen a gyakorlat. A negyedik a szexuális bűnök miatt játék. Ugye ha nézzük az előző történetet, a Bálám és Bálák, ugye Bálák volt a uralkodó, akit megbíztak a két törzs, hogy valamilyen módon Bálámot bérelje fel, Ugye Bálám nem tudta megátkozni Izrael népét, de azért a pénz az kellett neki. Tehát ő egy olyan proféta, aki igazi korrupt, igazi korrupt proféta volt. Isten használta őt, fantasztikus szellemi látása volt, Isten nagyon komoly kijelentést adott neki, és ő ellene szegült, de azért valamilyen módon még mindig megmaradt az hatalma. És ugye mit talált ki erre? Nagyon kellett neki a pénz is, meg a hírév is, meg óriási tekintélyt kapod azzal, hogy őt megkérték erre. Addig gondolkodott, hogy kitalált valamit, miután volt ismerete és tudása és szellemi látása is. Ugye azt mondta, hogy Izrael népét az ellenség és lányokkal roncsa meg. Az Izrael fiait, tehát egy ilyen mindenféle orgiával összekötött bálványimádásba vitt az Izrael népét, és valóban tudta, hogy ez meg fog történni, akkor Isten igazságossága miatt bajt fognak hozni Izrael. Aztán végén ismerjük a történetet, kikerült ebből, meg is ölték bálványot gyakorlatilag, de ez a gondolkodásmód, hogy tudta, hogy ez is egy szellemi törvény. És ez egy nagyon érdekes dolog, én nagyon sokat gondolkodtam, mert sokan úgy tekintik a szexualitást, hogy ez egy fizikai dolog. Itt van két, úgy nézzük akármilyen ember, tegyük fel a szabad ember, és főleg a mai nap, ugye a mai világban teljes egészében azt tanítja az egész világ, az összes film, meg minden, hogy gyakorlatilag ezt a régi bibliai igazságot, ami a szexuális bűnökkel kapcsolatos, teljesen kapcsolják ki az emberek. Felszabadítják az emberek. Ugye ilyenféle tanításnak volt a lényege, hogy ha az embereket felszabadítják, akkor milyen szabadok állnak, totálisan nem igaz, ugye a kérdés filozófus. És azóta is ugye volt már szexuális, mindenhol, hogy van, mennyire felszabadítja az embereket, mert micsoda gátlásokat volt fel, hát egy óriási őskáoszat a vége. Tehát valamilyen módon, és nem tudom, hogy én ezzel évtizedek óta gondolkodok és foglalkozok, és valóban ez egy olyan kérdés volt, amit én is gondolkodtam, és benne én valahogy ezt, nem tudom, hogy ez hogy van, de ítéljétek meg, én valahogy ezt éreztem ebbe, hogy az ember, ugye ez a Biblia azt mondja, hogy ez te ember test, lélek és szellem egy szellem. És az ember nem tudja azt megtenni, mert sokan azzal vannak, és sokan így vannak ma, akik nem hívők, akik nincsenek kvázi erkölcsi gátjék, és nem is tudják megmagyarázni, hogy akkor húha, a munka van egy önök, valakinek van egy házassága, vagy itt a Biblia szerint a házasságtől is, hogy majd bűnöm, vissza tudunk térni, de ma mi van? Hogy van egy házasságban élt, ugye van a munkahely, az ember bemegy egy ilyen divatos irodaházba, és úgy néznek ki a lányok, mint a munkahelyek. Nem tudjátok el, hogy menjetek a Váci útba, ilyen elegáns irodaházakba, bemegy az ember irodaházba, hát csak úgy csodálkozik. És most bekerülnek oda 20-25-30 éves fiatalok, ott van a 20-30 kolléganő, aki ott van a munkahely, az egy óriási csábítás a fiataloknak. És akinek nincs ide, nincsenek kvázi ilyen elköltés, és az elköltség fel van a plazitva, az azt mondja, hogy nagyon látos. Elmennek, sokszor vannak ilyen hétvégék, amik ugye a szervezet fejlesztés. Rázunk össze a csapatot. Most, hogy miről szól, hadd ne mondja. És akkor ilyenkor megvan az alkalma, megvan és ugye azt mondja, hogy nagyon ez csak egy testi dolog volt. És valamilyen módon, ugye, hogy ez miért is ennyire fontos, és ez miért ugye Bálám is látta ezt, és ez mai napig, ez semmit nem változott az idő során, az 3500 év alatt nem változott. Ez nem egyszerűen test, lélek és szellem. Tehát nem tudom megtenni azt, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy testi dolog utána majd megy minden tovább. Hogy én most itt van a testem, és levágom a lelkemet, meg a szellemet valamit. Az mindig együtt van. Ugyan, most ebben nagyon akar belemenni a részleteibe, sokok miatt, de az egésznek a lényege, hogy nem működik. Tehát az ember, ha bármit tesz, az mindig együtt teszi a teste, a lelke és a szellem, és ezért van a szexuális bűnöknek szellemi és lelki hatása. Én legalábbis mit gondolom? De hát ítéljétek meg mindjárt. De hadd hozzak ide néhány ügyet is, 2 Péter 2.14, ami így szól. Szemük parázna vágyal van tele, és terhetetlenek a bűnben, elcsábítják az áhatatlan lelkeket, szívük gyakorolt a babiságban átok gyermekei. Tehát akiknek a szemük telé van parázna vágyban, és ugye vannak most csak itt a férfiak nevében hadd beszéljek, tényleg vannak olyan lányok, tényleg egy fiatal, 25, tényleg nem tud kérdezni. És egy ilyen lányok mozgása, vagy van egy bűvköde, ha valaki beszél velük, hát olyan szemében néz, és vannak olyanok, akik tényleg olyan igény is tudja, hogy szemük falárna vágyalva teli, hát bizony fél kell ilyen talpán, aki meg tud állni. És akinek, és ugye a nyugati világ az hitetlen, teljesen fel van szabadítva, és ugye meg is lehet látni, hogy mi történik. És hogy ennek milyen hatása van, azt olvassuk el a Jeremiás 23:10-zel. Mert sokan ezen nagyon-nagyon átlendülnek, és megmondom ezt, hogy sokáig én is ezt olyan kétségekkel kezeltem, de ha az ígért végigolvasok, akkor teljesen másról beszél. Jeremiás 23:10. Mert tele van az ország házasságtörőkkel, átkozódás miatt hervadozik az ország, szállnak a puszta legelői, de rosszul igyekeznek, hatalmukkal visszajönnek. Nagyon ismerős ez, ugye? Tele van az ország házasságtörőkkel, és hervadozik az ország. És még két dolog ezzel kapcsolatban, hogy tovább vigyük ezt, mert ez egy elég fontos téma, hogy idősebb korosztály van, de fiataloknak is valamilyen mondom, igyekszünk talán ezt elmondani. Az ige azt tanítja, hogy a házasságtörés átkot hozó cselekedet. Ugye ez a tíz szinten a tíz parancsolatban van, ami ugye úgy fordította, mert egy fordítási hiba. Ezt mindig elmondom, hogy teljesen egyértelmű, százszázalék, hogy azt, hogy ne parázlálkodj, teljesen kibás. Ugye a héberben az úgy van, hogy ne törj házasságot, ez teljesen nem is lehet félreérteni. Hogy ez szándékos, vagy nem, hát most nem menjünk bele, de a lényeg, hogy a tíz parancsolatban az van benne, ez persze ezt is jelenti, hogy ne parázlálkodj, az ige többi, de valószínűleg összevonták ezt a nagyon-nagyon sok részt, és így tették vele. De magában a tíz parancsolatban a legnagyobb bűn a házasságtörés. És az abszolút egyértelműen átkorthoz. És ami szintén elég gyakori, és ezt nagyon-nagyon sok emberrel beszélve hallottam, én magam nem vettem részt hajléktalan szolgálatban, de aki hajléktalanak elment szolgálni, és ott találkozott emberekkel, azok nagyon gyakran a férfiak házasságtörő férjek voltak. Olyanok, hogy mérnökök, tanárok, sokszor egyetemi tanárok, nem hinné az ember, hogy az utcán, aki ott néz ki, a szakállas, és az utcán alszik, és ott éli az életét, hogy ez mi volt előtte. De nagyon-nagyon sok ilyen, nagyon sok ember beszélte, akik foglalkoztak ilyennel, és elmesélték azt, hogy ezeknek nem mindig mindenki, de nagyon sok férfi házasságtörő kapcsolatban élt, és elkezdett romlani az élete, megtudta a feleséget, elvált tőle, lehet sokszor gyenge, ezek általában a gyenge jellemű emberek, és nem akarok senkit bántani, megítélni. Ráhagyta mindent, és akkor ne legyen veszekedés, akkor hagyta azt, hogy legyen az ő vére, ez meg legyen az. Azt hitte, hogy majd ő utána megteszi, utána kidugták a munkahelyéről, mert mindenki ott, és elindult egy olyan lejtőn, és a végén egy olyan ember, aki tudom, a Siemens-nél mérnökként dolgozott, és vezetőmérnök volt, utcán él, és nem tudom, hogy vissza jönni. És mind onnan indult el, hogy elindult egy szexuális bűn az életében. De ugye a Biblia külön említi az 5 Mózes 27:20-23, és utána ezzel be is fejezik, és mindig a további részekre, ami így szól. Átkozott, aki apja feleségével hál, mert apja takarolják nemeli fel. Az egésznek mondja el, hogy ámen. Átkozott, aki bármiféle állattal közösül. Az egésznek mondja el, ámen. Átkozott, aki nővérével hál, akár apja leányával, akár anyja leányával. Az egésznek mondja el, hogy ámen. Átkozott, aki anyósával hál. Tehát itt különféle ilyen szexuális aberrációkat írnak le, amik szintén a mai világban, a pornófilmek is egyéb idejében ezek nagyon-nagyon megfertőzik az embereket. És most éppen olvasom az újságban, hogy valami volt, valami dél-amerikai Magyarországban, most nem emlékszem melyikre, de nagyon erősen betiltották pontosan ezt. Pontosan azért, mert a lelki fertőzésnek tartják a pornófilmeket és az egész. És nagyon, ez nagyon nagy probléma a mai fiatalságban, hogy pornófilm. És nem akarok neveket mondani, ismerek olyan keresztényt, aki gyülekezetben jár, és pornófüggő. És megvallja, szenved vele, és nem tud tőle elszabadni. Olyan, mint a drog. Ebből is látszik, hogy ez egy démoni kötöttség. És ez megint arról van szó, hogy a szexualitás sokan úgy tekintik, hogy akkor az nem lelki dolog, hát nem is lelki, nem élek vele, csak van ilyen ismeretek, sok ilyen kapcsolatban, de nem igaz. Mert nem lehet megtenni, nem lehet. És ugye rögtön itt látszik, hogy testi, lelki és szellemi vonatkozásai vannak. Oké. Nem mennék tovább ezen a területen, de ennek ellenére ez egy nagyon fontos terület. Tehát úgy gondolom, hogy ha majd fogunk ezzel foglalkozni, ezt is be kell venni a listára. Az ötödik, ami szintén átkot hozhat az ember életébe, és megtapadhat az emberen, és ezt úgy gondolom, hogy ezzel is küzdenünk kell, a bálványimádás és okkultizmus. Ugye ezek is ilyen ős történetek, mindegyikről külön-külön beszéltünk, de itt is odolvassak az 5 Mózes 27:15. Átkozott az, aki mesterember munkájával faragott, hogy őrzött bálványt készít, amit utál az Úr, és azt titokban felállítja. Mohányra is titokban állítják fel, hogy nyilvánosan. Hadd meséljen el, szintén két élő dolgot, ugye Olaszországban voltunk, és a család 5 napra leugrottunk, és elmentünk Olaszországban, aki ugye magával azt állítja, hogy ő egy keresztény ország. Elmentünk, volt egy ilyen akváriumszerű, ilyen akváriumos, a Márti mondta, hogy menjünk be az akváriumba. Bemegyünk Olaszországba az akváriumba, és miről volt szó? Egy Buddha szobrokkal volt teli az egész akvárium, és közötte oszkálnak a halak. Nem is értem, hogy lehet ilyen. Ugye a normál esetben, ha elmegyünk az akváriumba, vagy Budapesten, akkor kövek vannak, meg tengeri élővilág van. Itt ilyen Buddha szobrok, meg ilyen buddhista templomok voltak, de az egész akvárium ezzel volt teli. Nem is tudtam, mert onnan gondoltam volna, hogy ilyet csinálnak. És ott úszkáltak a halak, meg minden más, és akkor oda köré volt éve minden, megint csak egy dolog, hogy, és ez Olaszország volt. De hadd mondjak egy másik példát, hogy elmentünk Padovába, éppen rossz idő volt, esett az eső, és elmentünk Padovába, hogy a Szent Antal bazilika, az egy kötelezően megnézendő esemény, mert ez nagyon híres bazilika, azért mi is megtettük ezt, és ugye bementünk ebbe a Szent Antal, ugye tudni kell Szent Antal, hogy 1195 és 1231 között élt, az Árpádházi Szent Erzsébetben volt egy időszakban, volt is egy ilyen magyar oldal kápolna, egy pici kis kápolnából indult ki, akkor volt ez a kis terem, és most egy hatalmas világítani a bazilikát építették körbe több lépcsőre. És az is híres ez a hely, én nem is tudtam, megmondom ezt, hogy utána néztem meg, mert mi beestünk, hogy ott van Szent Antalnak különféle erekéi kiállítva. Hát ha Luther Márton ezt látná ma, ugye nagyon-nagyon ki volt ez a rakadban, és ki van állítva, el kell mondjam, mert ide tartozik, ugye az történt, hogy nagyon életében is tisztelték Szent Antalt, rájött a csodálatos tanító volt, és fantasztikus hatással tanított embereket, de a lényeg az, hogy amikor meghalt, annyira olyan nagy volt a tisztelete, a szemtisztelet, hogy kihantolták a testét, és a nyelvét ott volt kiállítva a nyelve, a csontjai és különféle egyéb részei, én megmondom őszintén, bementem és hány ingerem lett. Szó szerint is, ki is jöttem utána. Egy hatalmas, kb. 10-szer akkor, mint ez, egy ilyen, az egyik legnagyobb erekje őrző hely a katolikus. És oda mentek emberek, és ott imádkoztak ezeknél a úgynevezett elekéknél. Luther Márton szerintem folyog a sírjába. Ugye tudjuk azt, hogy a Börs Frigyes is, amikor Luther Márton kidobta az ösztön, és kidobta az elekéket, és nagyon harcolt ez ellen. Ez én úgy gondolom, hogy nem lehet itt. Ez annyira személyes dolog mind a kettő, néhány napon belül volt, ami a mai napjainkban van, és pontosan erről szól, hogy átkozott az, aki mesterember kezemunkájával faragott, hogy öntött bálványt készített. És ennek különféle részei van. De itt még odolvassak még egy fontos részt, 5 Mózes 29:16-20. Láttátok föltelmes bálványaikat, amelyek fából és kőből, ezüstből és aranyból vannak. Ne legyen azért köztetek olyan férfi vagy nő, nemzetség vagy törzs, amelynek a szíve ma elfordul az Úrtól, Istenünktől, és elmegy, hogy szolgáljon a népek Istenének. Ez is egy nagyon-nagyon fontos és előterés imádkozás a bálványokhoz. De hogy még egy nagyon fontos dolgot itt hadd említsek, és ez egy óriási erő, erről már sokszor beszéltünk, ugye ezt mindenképpen javaslom mindenkinek tanulmányozásra, és ugye arról beszéltünk, hogy negyed ízigben kell végiggondolni a családokat, hogy mi az, amire nem is tudunk, de hozzánk tapad, de mindig gumikötél vissza a húd, és próbáljuk elvágni, hogy valóban Ábrahám áldásra terjedjen. Ez a területen úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni. Egy dologról hadd beszéljek még, és ez szintén érint minket. Ugye a mai divat, ha a szabad bőművesség, ami ugye egy olyan elit klub, mindenki tudja, hogy miért a szabad bőművesség. Ugye a szabad bőművesség az egy régi korai középkori visszanyúló titkos szerveződés, akik gyakorlatilag titokban jönnek össze, különféle titkos találkozóik vannak, és különféle szintjeik vannak ennek a együttműködésnek. Annyit kell tudni róla, hogy az amerikai, a George Washingtonot egyik leghíresebb és legismertebb szabadbőrműves, az nem is nagyon tudják itt volna, annyira az egész életkori van, de gyakorlatilag szinte az összes amerikai elnök szabadbőrműves, azt hiszem, hogy most talán a Trump nem, de gyakorlatilag az összes Obamát bejön, mindenki az volt, a nagy tudósok, művészek, tehát többet egy szuper elit klub, a bankárok, az igazán elit bankárok. Ezek minden is, hogy miért érdekes a szabad különbség, azért fontos, ezt mi nagyon nem ismerjük, de valakinek nagyon-nagyon sok pénze van, több 100 milliárd dollárja van, akkor nem lehet pénzzel irányítani, pénzzel megesztegetni. Azért találták ki ezt a szabad különbséget, hogy egy olyan zárt, titkos elit klubot, mert csak nagyon ügyelnek arra, hogy nagyon elit, tehát a legmagasabb vezetők, általában országok miniszterelnökei, a leghíresebb tudósok, a legnagyobb bankok vezetői vannak benne ebben a szervezetben, és úgy tűnik, és ugye az egésznek van egy mindjárt fogunk erről beszélni, van egy titkos része, amiben nem avatják be a különféle szintű embereket, de kb. Legalább 32 szintje van. Tehát valakit beléptetnek, az első szinten indul. Legalább 32 szintje van ennek a szabad kiművésnek, és minél magasabb szinten van valaki, annál magasabb a rangja. Ugye a Magyar Tudományos Akadémiának a döntő része is tele van a szabad kiművésnek. Az egész Tudományos Akadémiának az a híre, ugye 90-95%-ben. Múltban volt egy ilyen nyílt nap, és bementünk az akadémiának különféle képei közé, hát olyan festmények és olyan képek vannak, amik zárt körülnek, meg lehet nézni, hogy nem lehet bevenni, ami teljesen látszik a szabad kiművésnek az imádatot. Olyan, mint egy templom, aki járt az akadémiával, aki járt az akadémiával, dísztelmét, gyönyörűen megvan, hogy felvonékében, egy templom elmúlt mellett szinte. De a lényeg az, hogy 32 szint van, és ugye ennek, aki eljut a legmagasabb szintre, lehet ő is, akkor annak elárulják, hogy ki a világnak a nagy építőmester. Teljesen ördögi szektáról van szó, és az a nagy titok, amit ő néznek ezek a szabadkőművesek, hogy amit elárulnak, hogy utána, hogy milyen szinten itt kell megcsinálni, most nem lehet elmenni, és nem erről beszélek, hanem inkább a vállalki mellett. És a lényeg az, hogy a Jabulon meg elárulják annak, aki erre szinten, hogy a világon építő mester a Jabulon. És ez egy óriás titok. Ezt nem szabad tudni senkinek, de azért kiderült. És az azért fontos, mert az Jabulon tulajdonképpen egy három névből jön össze, ami úgy szól, hogy a Jah, az a Jehovát jelenti, a Bul a Bált, ugye a Bálról ismerjük a Bibliából, hogy Isten mindig a Bálán imádásnak a neve a Bál, és a harmadik az Osiris. Ebből a három névből jön össze a Jabulon, és ugye az Osiris az a kopt és görög alakból származik, és az Osiris ezért úgy kell mondani, hogy Uzi-li, amiről már van egy elég sok ismeret. Utána néztem ennek is egy picit, hogy ez hogy van. Ugye ez az Osiris, ez időszámítás előtt 2500-3000 évvel kezdték el tisztelni Egyiptomba, és tulajdonképpen az egyiptomi kereszténység megjelenésével szűnt meg a tisztelet. És tulajdonképpen a túlvilági hatalmat, túlvilági isteni hatalmat tulajdonképpen ennek az Osiris nevű egyiptomi mitológiában élő embernek. És ezért tulajdonképpen ez a három névből összevágott név tulajdonképpen, és minden komoly hívő és szervi látásra lévő meg tudja számítani, hogy a szabad kőművesség egy bálvány, abszolút bálvány imádás, aminek a hátterében teljesen összetem zöldök. Pontosan ezért a világ az uralkodói gyűjti össze, hogy a meg tudja csinálni, hogy egy világból csak azért, hogy még ezt tovább vigyük, a szabad különbségnél különféle rituálék vannak, és ezek könyvtárkat írtak felé, de például vannak ilyen fogadalmak, nagyon nem szabad elmondani, mit történik ott, és és ilyen fogadalmat tesznek már az első szinten is, hogy vágják ki a nyelvemet, hogyha én ezt elárulom.
Hogyha mit csinál?
Hogyha elárulom azokat a titkokat, amiket itt megtudtam. És ugye itt arról van szó, valakit, hogy kivágják a nyelvét, aki van, az nem tud beszélni. Most nagyon-nagyon nem mennék bele, de a lényeg az, hogy a Bibliának az igaz Istenét kapcsolják össze két olyan pogány istenséggel, aki az Isten megátkozott. A Bálról, meg ugye az egyiptomi, a Mózes könyvében, ugye, amikor megy a Fáraóhoz Mózes, ismerjük a történetét, hogy azért ott is voltak olyan titkos tudással rendelkező papok és varázslók, akik ugye a kígyó, botot kígyóval változtották. Tehát itt megint arról van szó, hogy már egy okult Egyiptomban van egy okult ismeret, okult tudás, és ugye a bálvány imádás, az meg végül az egész Bibliát. És ezt kapcsolják össze az Istennek a szentelével. Ez önmagában egy nagyon-nagyon nehéz. És ez azért érdekes, mert hogyha valakinek a családjában, és megint ugye itt a generációkról van szó, négy generáció, akár 30 embernél, a szabad kívülves volt a családban, az az utódokat és a rokonokat is kérdődik. Ezt szintén szeretném felhívni a figyelmet, és akkor átlépünk a következő témára, a hatodik pontra, az átkot hozó cselekedetek. Itt több mindent lehetne felolvasni, mint egy részt olvasok fel a 1 Mózes 27-12-13-ból. Ugye Izsák és Jákob történetről van szó, amikor bemegy Jákob a már nem látó apjához, hogy megkapja az áldást, és akkor az anyjával beszélget. Azt mondja, hát ha megtapogat az apám, és akkor azt hiszi, hogy csúfot üzök belőle, így átkot szerzek magamnak, és nem áldást. Ő is nagyon tisztában volt ezzel, hogy hogyan működik az áldás és az átok. De szint még egy dolog, például beszélek 28-27. Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja tőle tekintetét, az sok átok él. És ugye a szövetségkötésnek az átkai cselekedetek, Ézsaiás 24-5-8. Gyalázatossá tették a földet lakói, mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget. Ezért átok emészti a földet, megbűnhődnek lakói. Ezért elfogynak a föld lakói, csak kevés ember marad meg. Gyászol a must, búsul a szőlő, sóhajtoznak mind, akik jókedvűek voltak. Ugye itt is lehet látni, ha elfogynak a föld lakói, az egy átok. Mi van ma Európában? Nyugat-Európában folyamatosan fogy a lakosság. Ugye lehet látni, hogy az elmúlt 20-30-40 évben, amióta gyakorlatilag teljes egészében Európa elhagyta a keresztény identitását, az volt az a fogy a lakosság. Ez is egy átoknak egy jelenlegi kézolajás közöttünk. És még egy nagyon fontos átkotozó cselekedet, 2 Mózes 22-24. Isten ne szidalmazd, és a népet fejedelmét ne átkozd. Ez is egy nagyon-nagyon fontos, a tekintélytisztelet, amikor a vezetőket valamilyen módon tisztelni kell, és hogy itt is erről beszéltünk, hogy ez mennyire itt. Most szintén van egy csomó ígéves, de ezt most nem olvasom benne nagyon, hogy ez így. De menjünk át a hetedik pontra, a tipikus hívőket érlátok. Mik ezek? Malakiás 3-8-10. Becsaphatja az ember az Istent? Kérdezünk. Itt volt a kérdés, ahogy is Isten előttek. Ti mégis be akartok csapni engem, mondja Isten. Ezt kérdezitek. Mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktáromba az egész tizedet. Hadd legyen elesély a házamban, és így tegyetek próbára engem. Mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, bőséges áldást árasztok rátok. A tized az egy szövetségi kérdés, az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is. Hát aki ugye arról beszélünk most, hogy hívőket élő átkok, aki ezt megtöri, az egy szövetséget tör meg, és az Bibliában a szövetség megtörése, vagy a házasság törés miért bűn? Mert szövetséget tör meg. Az Isten, valaki más isteneket tisztel, miért tör meg? Mert egy Istennek kötött szövetséget. Isten nagyon komolyan veszi a szövetséget. Szövetség megtörése mindig átkozhoz. Ez nagyon egyértelmű, hogy gyermek. Szintén Jeremiás 17:5-8. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizalma. Van itt még egy fontos Jeremiás 48:10, ami szintén kívülre vonatkozik. Átkozott, aki az Úr dolgát hanyagul végzi, átkozott, aki kíméli kardját. Hát itt úgy erről van szó, hogy Isten nem lehet fél szívvel szolgálni, hanem nagyon fontos, hogy az Istennek a szolgálatát teljes szívvel kell végezni. És itt begyorsítok a végére, és utána össze is foglaljuk is majd, amit terveztem már, azt majd át fogok tenni a következő alkalommal, ez túl sok. És a végén az összefoglaljuk. Ugye az antiszemitizmus átka, erről sokat lehet olvasni, ez a 4 Mózes 24:9-ben van, hogy áldozod, aki téged áld, és átkozod, aki téged átkoz. Ugye itt is miről van szó, hogy az Isten Izrael-el szövetséget kötött. És ez megint ugyanaz, hogy a szövetséget Isten nem törli meg, ugye ez a pár levélben nagyon szép elemről van, itt érdekel, ezt nagyon olvassa el. És hogyha antiszemitizmusról beszélünk, és azért szagyarítsam meg nektek, ugye Németország az emberiség történelmében azt hiszem, hogy Hámán után talán Hitler volt a másik, aki az volt, ki elhatározta, hogy kiírja a zsidókat. És hogy legyünk őszinték, és hogy nézzük a történelmet, itt ezt nem tudom megcsinálni a német nép, nem segítettem. És ennek ellenére a ma Németország egy sikeres ország. Hogy van ez? Ugye azt tudni kell, hogy amikor ugye Hitlernek eléggé vaskezű kormányzása volt, és azt is tudni kell, hogy az egyházak igen segítségüket. Ki jobban, ki kevésbé, de a német egyházak együttműködtek Hitlerrel. Amikor Hitler megvolt, ez nagyon fontos, utána nagyon rövid időn belül, aztán néhány hónapot, teljesen az összes német egyház egységesen egy óriási bűnbánatot tartott. És ennek nagyon-nagyon-nagyon fontos eleje volt, mert akkor fújt majd nézni, hogy miért lehet átkot megtörni, ez egy nagyon-nagyon fontos része volt. És még nem végeztek el mindent Németországban, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos rész volt Németországban, hogy nagyon egységesen, pontosan tudták, miután az egyházban azért mindig vannak szellemi látó emberek is, mert mindenki az, de pontosan tudták, hogy ez mit jelent, hogy ők mit tettek. De kénytelenek voltak, ugye az azt is, volt, aki kénytelen volt, most nem megyünk bele, hogy ki miért tette ezt meg, de a lényeg az, hogy a vezetőség, az egyházak, és ez egy nagyon határozott, nagyon erőteljes dolog volt, és úgy hiszem, hogy ez nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy Németország helyet tud az állni. Még van mit elvégezni, de azért ma ég és föl azért ez a két. Ugyanaz a lényeg. Ebből is látszik, hogy ha valakire az ördög és sátáni hatalmat rátelepednek, egyszerűen meg tudja változtatni az embereket. És az a német név, aki előtte tett valamit, utána eltelt 3-4 év, és most teljesen megváltozott. Még van egy 9. pont, amiről beszélnünk kell, és ezt is erre a területhez kell sorolni, az okkult tárgyak miatti átkok. Tehát tárgyak is hordozhatnak átkok magukon, hogy átvihetnek egyik emberről a másikhoz. És ez azért nagyon fontos, mert ugye megint ugye divat az, hogy különféle látok egy lakási berendezésre ugatni, vannak szép házak, legalább a felébe a szép házak ott állnak valami buddhaszobor, nagyon divat a buddhizmus. Ott egy gyönyörű ház, szép ház, és mi van betéve? Buddhaszobor, mindenféle. Ez a divat, ez a dekoráció, és minden más. Tehát valamilyen módon ez is a gyomláláshoz, az irtáshoz tartozik, és ezt én is meg fogom majd tenni, de javaslom mindenkinek, hogy meg kell nézni, hogy lehetnek-e okkult tárgyak a otthonunkban, mert ez is vihet át a látokat az embereket. Megnyithat a sátán számára. Akkor gyorsan felolvasom a 9 pontot, amit igazából leírtam, és össze van foglalva, és a megfelelő jegyek is ott vannak, de javaslom mindenkinek ezt átgondolásra, pontosan azért, hogy ez a 3 részes alkalom, ez a mostani, a jövő hét, amikor megkérdez mindenkit, hogy gondolja le, hogy írja fel, amiről tud, és ami a családjában, vagy egyébként ezek közül előfordulhatott, írja fel, hogy tudjuk ezért majd imádkozni. 2 hét múlva én állam remélem kérdettem, hogy semmi más nem fogunk csinálni, mint hogy egy nagyon erőteljes imalkalmat fogunk tenni, mert ez, én úgy érzem, hogy egy szükséges szükséges dolog, hogy tovább lépjünk. Vagy a gumi köteleket elszakítsuk. De vannak ilyen gumi kötelek. Tehát összefoglalva, akkor megint ezt a kérdés. Mik azok a bűnök, amelyek okot adnak az átkok megtelepedésére? Egy, a beszédbeli bűnök, átkai, ölökölt átkok, hatalommal kimondott átkok, szexuális bűnök miatti átkok, báványimádás, okkultizmus átkai, átkot hozó cselekedetek. Egyébként ilyen cselekedet a kábítószerezés, és az is démonokat hoz be az emberek életében. Ezek cselekedetből így volna ki, de végig szárvú nyomatkozásai lesznek. Átkot hozó cselekedetek, tipikus hívő átkok, amiről beszéltünk, hogy a szövetségek a megtörlései, amit szövetségben ő hívőkre vonatkozhatnak. Antiszemitizmus átkai és az okkult tárgyak miatti átkok. Tehát ahhoz, hogy hatékony legyen ez a tanítás és tudjuk előrelépni, én hiszem, hogy szükség van erre, hogy ezt tovább folytassuk. Ugye a jövő héten még nem leszünk ide, akkor kérek mindenkit, hogy gondolkodjon erre. Zsuzsi, szerintem te is gondold ezt végig és írd össze mindent, ami segíthet így egy kis közösségünknek. Most legyen a koncentrálni valami körülbelül a saját életünkre. Pontosan azért, mert ahhoz, hogy túlépjünk dolgokat, például, hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, én úgy gondolom, hogy mindenki örülne annak, hogyha anyagi áttörés lenne az életében. Nagyon sokszor a szegénység, a nélkülözés, ami nem sikerül semmi az üzletélet, az azért van, de valamilyen módon nem tudom, megtapadtak az áttörés, nem tudom, Isten áldása legyünk előtlenül. Ahhoz, és ez nagyon fontos, és ezt nagyon sok világi ember is felismerték, ahhoz, hogy valaki úgymond gazdaggá váljon, ahhoz először neki kell alkalmasnak lenni arra, hogy gazdagodjon. Ezért nem működik az, hogy valaki ötös kell otthon, semmit nem változik az életbe, és tönkre teszi az életét. És ez egy szellemi törvény. Tehát ahhoz, hogy valakinek sok pénze legyen, az először magát kell alkalmassá tenni, és itt is ez, le kell várni ezeket az átkokat. Isten nem akarja ezt, hogy mi nélkülözzünk. Isten azt akarja, hogy bőségben éljünk, és hogy másoknak is adhassuk. De ez sokszor, nagyon sokszor a rátapadó átkokra rájozzák meg. Bármit csinálunk, bármit teszünk, másnak bejön, nekünk nem. Ez mind gyanúja annak, hogy valami átok van a rajtunk, és lehet, hogy ezek múltból örökölt dolgok. Ez egy nagyon komplex dolog, nagyon szerteágazó, ezért javaslom mindenkinek ezt végig gondolni, az igényeket átnézni, jegyzeteket készíteni, holnap, jövő héten ezt még tovább polcolgatni, és utána két hét múlva meg együtt. Meg gyakorlatilag azt semmi másra nem fogunk foglalkozni, gyakorlatilag az átoktól való megszabadulás. Gyakorlatilag két hét múlva, és kérek mindenkit, hogy jöjjön el a jövő héten, és utána is, hogy meg tudjuk azt tanulni, igényleg is, és gyakorolni is, hogy hogyan tudunk megszabadulni ezektől az átkoktól. Mert igenis lehet. De érjünk meg van, Krisztus ezért keresztáldozatot ezért ad meg, hogy érjünk meg van, de érvényesíteni kell. És ezt az érvényesítést próbáljuk meg megtenni, jó? Köszönöm a figyelmeteket, ez nem egy könnyű téma, de én úgy gondolom, hogy ez olyan, mint egy betegség az átok, hogyha megszabadulunk tőle, utána sokkal jobban fogjuk érezni magunkat. Testileg, lelkileg és szellemileg.
Amen.
Imádkozunk. Megyeke, köszönjük, hogy te Ábrahám áldását akarod nekünk adni. És köszönjük ahhoz, hogy mi beléphessük az Ábrahám áldásába, nekünk először meg kell szabadulnunk ezektől a kötésektől. És köszönjük, hogy te segítesz ebben. És köszönjük, hogy te és kérjük Szent Szellem, hogy mindenkit egyenként taníts, és mutasd meg neki azokat a dolgokat is, amiket esetleg ő nem tudhat. És kérem én is megjelentem, nekem is mutasd meg, hogy az én családomban, az én generációmban mik azok, amiket külön kell imádkoznunk, mert először fel kell ismernünk az okokat, hogy mik ezek, és utána ezért kell imádkozni. Kérjük Szent Szellem, segíts nekem is, és segíts mindenkinek egyénileg, és mutasd meg következő egy-két hétben, hogy mi az, milyen kötésekről kell megszabadulnunk. Mert Jézus Krisztusban nekünk jogunk van, és előnk van, és hatalmunk van, hogy megszabaduljunk. Köszönjük ezt, Uram. Amen.
Amen.
Amen. Amen.